A mai alkalommal ugye az a főcímünk, hogy tudatosan az egészségért, Újpesten is tudatosan az egészségért, tegyünk valamit ennek a kerületnek az érdekében is, és a mai témánk a rák és az életmódnak a kapcsolata. Valakinek a családjában van rákos beteg? Vagy volt? Vagy aki éppen most halt meg? És fiatalon? Én szinte minden nap találkozok olyan esettel, ami sajnos tragédiával végződik. Van, aki időskorban megy el egy bizonyos rákfajta, van, aki nagyon fiatalon megy el. Ezek a programok azért vannak, hogy mi tudjunk időben dönteni és másképp élni az életünket. Találkoztam egy nagyon jó szlogennel tegnap a városban, ennek a szlogennek a neve, ez a Magyar Rákerges Ligának a szlogenje. Engedélyt is kértem tőlük tegnap, hogy használsam ezen a programon. Így hangzik a szlogen. Előbb lépsz, tovább élsz. Nagyon frappáns. Mindenki ma ezt vigye hozzá, ezt a gondolatot, jó? Ez a lényege a mai programnak, hogy előbb lépsz, tovább élsz. Az, aki képes arra, hogy változtasson az ő életén, az életmódján, a szokásain, annak van esélye arra, hogy tovább is éljen. És ne csak tovább éljen betegségben, szenvedésben, fájdalmakban, hanem úgy, hogy még minőségi életet tudjon élni, élet utolsó 10-15, akár 20 évében is. Szóval előbb lépsz, előbb változtatsz, minél fiatalabb korban történik meg a változás az életünkben, annál több esélye van arra, hogy egy egészségesebb, nyugodtabb, pozitívabb jövő elé nézünk. Sajnos a mai kor emberére egyáltalán nem jellemző az, hogy előbb lép, mit jelent ez, hogy változtat minél előbb, hogy aztán tovább éljen. Azt mondják, hogy hát mit számít, így is meg kell halni egyszer. Persze, amikor oda jutnak, akkor szenvednek és fáj nekik és problémát jelent, de akkor nem gondolnak arra, hogy mi korábban is változtathattunk volna az életünkön. Nézzük egy kicsit azt, hogy mi is az, hogy rák. Ez egy rákos sejt, amit itt a képen mutatok. Gyönyörű, szép, hatalmas polipjai vannak, és teljes egészében körbeágyja ez a körbefonja a mi sejtjénket. Ezért is aztán nagyon nehéz tőle megszabadulni. Ha szeretnénk megfogalmazni, akkor azt lehet mondani a rákról, hogy a rák az egy rossz indulatú sejtburjánzás, ami akkor következik be, amikor egy külső anyag, egy úgynevezett karcinogén bekerül az embernek a szervezetébe. Szóval kell valami külső információ, egy anyag, amivel mi kapcsolatba kerülünk. Itt mutatnák csak három különböző rákfajtát, hogy érdekességében az emlőráknak a képe, a bőrrák, itt a sejtmagja, és itt a prostata rák. Nekem éppen tegnap halt meg a szomszédom, 80 évesen prostatorákban, 5 nap alatt ment el a kórházba. Még karácsonykor itthon volt, és bevinték, és meghalt. Ő még 80 éves volt, és azt mondhatjuk, hogy időskorban érte a dolog, de hát nem mindenki adatik meg a mai világban, ilyen hosszú kort tudjon megérni. Ugye említettem, hogy vannak úgynevezett rákkeltő vegyületek, karcinogének, amelyekkel, ha mi találkozunk, akkor alakulhat ki egy rákos sejt burjánzás, amikor az egészséges sejtből egy rákos elváltás történik. Három fő részt tudunk megkülönböztetni, vannak a nititek. Érdekes megnézni, hogy miben van. Látjuk, ott vannak a hús, tartósítók, a különböző szín- és ízjavítók. Ezeket mind használják a különböző töltélékárukban, a konzervekben, a kolbászokban, a sonkákban. Annak a sonkának nem lenne olyan szép színe, ha valamivel nem adnak meg azt a színt neki. Az íze sem maradna meg olyan tartósan, ha valamivel, ami egészségiparunk, a élelmiszipar nem segíten neki kicsit oda, hogy ez itt történjen. Jön a következő csoport, a mesterséges édesítők, a ciklamátok és a szaharinok. Sajnos ma Magyarországon nyugodt szívvel használjuk ezeket, sőt, hogy reklámozzák is. Azt mondják, hogy jobb, mint a cukor, nem fog elhízni, de azt nem mondják, hogy ennek a szaharinnak milyen mellékhatásai vannak később az életünkben. Ma már, ha valaki bemegy Amerikába egy élelmiszer üzletbe, és szeretne vásárolni egy édesítőszer terméket, ott ugyanúgy, mint nálunk a dohányra rá van írva, hogy ez a termék rákot okozhat. Ha megveszi, így vegye. De gondolja meg, hogy megveszi, hogy nem. Nálunk ezt még szabadon lehet árulni. A következő termék család az aflatoxinok, ezek általában az avas ételekben található mérgező anyagok, olajok, zsírok, magyarok, kukorica, ami főképpen fertőzött aflatoxinban, de ha emlékszünk rá, kb. 2 éve volt Magyarországon a paprika botrány, emlékszünk rá? Amikor aflatoxina, ez az anyag a fertőzöttnél került be a mi paprikánkban, összekevertek magyar kalocsaival, és eladták magyar kalocsainak, és bennünket még jól megfertőztek vele ezzel a termékkel. De gyakorlatilag, ha ezt a 3 terméket megnézzük, akkor azt mutatjuk, hogy ezzel a 3 dologgal az átlag magyar szinte minden nap találkozik, nem? Sajnos úgy gondolkodunk, hogy hát egy kicsit avas, azért még megesszük, nem? Hiszen rosszul megy ma a helyzet. Inkább a has fakadjon, nem? A penészt leszedjük, aztán megesszük. Nem ilyen a magyar? És gondoljuk bele, hogy milyen mellékhatásai lesznek ennek a kérdést, hogy nagyon csinyán kell bánni ezzel a dologgal. Én főleg a penészes étele vagyok nagyon szigorú, aminek a felületén egy pici penész is van, azt nem szabad megenni, nem szabad levágni, megpróbálni, kísérletezni vele, mert a penészek szépen belefúródik, és benne van mindenben, hiába próbálva tetejét levágni. Ugye a daganat kirakulásának 3 szakasza van, itt épp egy délszakaszt látunk. A kezdeti, amikor még igazából meg se jelent, csak ott van már a délszakaszon egy szép kis daganat, aztán eltelik jó hosszú idő, tünetmentesen éljük az életünket, és megjelenik egy kicsi megjelenési szakasz. A 2 között akár eltelhetett 5-10 év is. Aztán eltelik még egy pár év, olyan kicsi a tünet, és úgy megszoktuk mi magyarok már a fájdalmat, meg a problémákat, hogy nem is figyelünk fel rá. Egyszer volt egy kollégám, egy nap 7-szer evett, és vékony volt, mint én. És mondta neki, te Pista, ez nem normális, hogy te 7-szer eszel, és nem tudsz elhízni. Ha én ennyit ennék, mint te, már 2-szer ekkora lennék. Hát ő nem. És mondtam neki, hogy te Pista, nincsen semmi egyéb tünet, probléma? Nincsen. Aztán mondtam a nejének, úgy hívták, hogy Pici a nejét, hogy Pici, mondja már meg a Pistának, hogy menjen-e orvoshoz, karácsony, ráír, szabadság, menjen-e át. Elment orvoshoz, mondta egy doktorul, hogy egy kis vitamin, itt az évvége, összeszedni magát, és minden rendben lesz. Visszajöttek, megnyugtattak, hogy voltak az orvosnál, és minden rendben van. És mondtam, hogy menjenek egy másik orvoshoz, és mondják meg, hogy úgy érzik, hogy baj van, kérik, hogy egy komoly vizsgálatot tegyen, és mondtam Picinek, hogy addig ne engedje el Pistát az orvostól, míg azt nem mondja, hogy itt valami baj van, és ki kéne, ezt meg kell nézni. Bement a kórházba, és már nem engedték ki, mert most a bérákja volt. Azt utólag elmondta a műtét után, hát igen, utolsó 3 hónapban már minden székletem éres volt. De úgy gondoltam, hogy szégyellem, és nem mondom el senkinek a tünetet sem. Pista még túlélte ezt a dolgot, még aránylag időben elkapták, de már nem engedték ki aznap a kórházban, és meg is műtötték 3 napon belül sürgősséggel. Most, hogyha nem erősködök Picivel, hogy Pici, ne engedje, akkor lehet, hogy pár hónap is Pisti már nem él. Majd nyugdíjas, az ott eltelt 5 év, és vigyáz az unokáira. De amikor már itt a kifejlődött szakasz, és mi itt szeretünk segítséget kérni, akkor már nagyon nehéz. Mert itt már csak drasztikus beavatkozásokkal lehet segíteni. Itt látjuk a normális sejteket, és itt láthatjuk ezeket a rákos sejteket. Ezek okoznak egy DNS roncsolódást, és elindul azonnal a sejtnek a burjánzása. Mit gondolnak, hogy mennyiről történik meg egy karcinogén hatására, hogy egy normális sejt átalakuljon egy rákos sejt, egy sejt burjánzása. Mennyi idő kell ehhez? Percek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy hosszú idő, hogy ezt megkapjuk. Nagyon gyorsan ki tud alakulni az ember életét. Ezért fontos az, hogy aztán időben vegyük észre ezt a szakaszt. Ezen a képen talán még jobban látszik ez az állapot, hogy szépen elindul egy folyamat a bélszakaszban, és egyre nagyobb lesz a daganat. Eltehetnek akár 10 év is. Én már rákos vagyok, de nem tudok róla, hiszen nincsen olyan szembetűnő tünet az életemben, ami azt mutatná, hogy nagy probléma van az én életemben. Amikor már olyan nagy van, hogy a külső szem is látja, akkor már sokkal nehezebb ebbe a dologba beavatkozni. Hogyan előzhetjük meg a ráknak a betegségét? Vajon tudunk mi tenni valamit is annak érdekében, hogy megelőzzük a kialakulását? Hát ahogy táplálkozunk, ahogy élünk, amilyen levegőt beszívunk, amit belélegzünk, az mind-mind behatással van ránk. Ma arról a jó hírről szeretnék beszélni, hogy igenis, mi képesek vagyunk arra, hogy beavatkozzunk ebbe a dologba, és megelőzzünk egy lehetőséget. Vagy a mi magunk lehetőségét, vagy az utánunk következő generációnak a lehetőséget azzal, hogy megpróbálunk egy kicsit egészségesebben élni. Az orvos tudomány az megpróbál mindig újabb és újabb módszereket kifejleszteni, hogy még pontosabban tudják a rákot diagnosztizálni, hogy még hatékonyabb gyógyszereket fejlesztenek ki, hogy még jobb sebészeti módszerek legyenek, de voltak éppen ők egy dolgot tesznek, hogy megpróbálják a betegségnek a tünetét kezelni. De annak az okát, hogy mi okozta magát a betegséget, azon ők ugye nem foglalkoznak, nem az ő dolguk, gondolják ők. Ezért megpróbálnak szigorúan abban dolgozni, hogy a meglevő bajt valahogy semlegesítsék, orvosolják, a fájdalmat enyhítsék, kihúzzák azt a szemlélési időt egy kicsit hosszabb időre. Közben egyre több rákfajtával nézünk szembe. Ma azt lehet mondani, hogy minden negyedik ember életét fenyegeti a rák a világon. Főleg azokban a társadalmakban, Egyesült Államok, akár Magyarország is, ahol ugye jóléti társadalmak vannak, jól tehetünk, jót ihatunk, jól érezhetjük magunkat, sokat nézhetünk tévét, nem okoz ez nekünk problémát, nagyon sokan esznek gyors ételmételeket, és ennek mind aztán lehet kihatása az életünkre. Jó lenne, ha tudnánk azt, hogy a rákbetegség 70-80%-a megelőzhető. 70-80%-a, ez rajtunk múlik. Ennek a 70-80%-nak a nagy többsége. Itt van például a tüdőrák. Egyértelműen be van bizonyítva, hogy a dohányzás káros az egészségre, rákot okoz. Mégis, mennyien dohányoznak a világon? Több millió olyan. És egyre fiatalabb korosztályban kezdődik meg, már a gyerekek tizenévesen elkezdik a dohányzást. Ugyanakkor a probléma az, hogy a dohányzás az nem csak a tüdőrákra van emelő hatással, hanem egyéb más rákfajtákra is. Azt mondják, hogy a rákos megbetegedések a következő testrészeket tárgyalják általában. Tüdő, ajak, száj, nyelv, torok, nyelőcső. Ha ezeket a dolgokat nézzük, és abban az esetben, hogyha mi elhagynánk a dohányzást, és hogyha csak a dohányzást hagynánk el, akkor már ezek a betegségeknek a 90%-a megelőzhető lenne. Csak a dohányzás elhagyásával. Ugyanakkor ott van a kutyhólyagrák, ott pedig azt mondják, hogy valaki elhagyja a dohányzást, az a kutyhólyagráknak a beteg arányát a felére csökkenti. Úgyhogy nagyon komoly dolog az, hogy hogyan tekintünk a dohányzás kérdésére. Azt lehet mondani, hogy a halálos kimenetű rák, akik meg is halnak a rákban, annak az egyharmadát, a 33%-et a dohányzás okozza. Na most, ha tudjuk, akkor miért nem teszünk annak érdekében, hogy elhagyjuk azt a cigarettát. Nekem is van ismerősöm, aki már műtötték torokrákkal, de még mindig szívja. És úgy gondolja, hogy ezt még megteheti. De mindenki maga dönt. Előbb lépsz, tovább élsz. De ha nem lépsz, akkor lehet, hogy nagyon rövid lesz ez a lehetőség, amire gondol. Ha megnézzük, a dohányzás hatása van a szívbetegségre, a sztrókra is, mindenképpen azt mondhatjuk, hogy ha valaki dohányzik, akkor 10-szer nagyobb a valószínűsége, hogy kap egy sztrókot, mint az, aki nem dohányzik. És most csak a dohány szempontjából néztünk meg pár betegségfajtát. Itt egy tüdősorvadás, nem tudom mennyire látszik, hogy ebből a szép világos rózsaszín tüdőből már csak egy fekete massza látszik. Tulajdonképpen ezek az emberek megfulladnak, mert a tüdőjük már nem tud tiszta oxigén biztosítani számukra. Szép lassan, szisztematikusan megölik saját magukat. Ha valaki szeretne leszokni a dohányzástól, nyugodtan kérjen segítséget. Akár tartunk majd egy dohányzástól tanfolyamot is, annak érdekében, hogy az ember tudjon változtatni. Miért ne kezdeni az ember minél előbb ezt a kérdést? Mi a véleményünk, hogy milyen helyzet a táplálkozással? Ugye figyeljünk oda arra, hogy mit eszünk. A dohány után a második legnagyobb kockázati tényező a táplálkozás. Említettem, hogy milyen karcinogének vannak? Ugye a színezők, tartósítószerek, édesítőszerek, aflatoxinok, az mind-mind ott van, ami táplálkozásunkban. Ma már azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy, mint a dohánynál, a rákos esetek 33%-át mindenképpen a táplálkozásról való összefüggésben találjuk meg. Vajon milyen élelmiszerek okoznak rákot? Hát én említettem már a karcinogéneket, amelyek ott vannak adott élelmiszereinkben. Ott vannak az ízfokozók, a roborítószerek, a különböző kémiai szerek, a különböző hormonok. Szokták mondani, hogy mi van a reggeli tejünkben? Hát sok minden a tejen kívül. Amit az állat megevett, az a hormon, amivel kezelték, az a gyógyszer, az az antibiotikum. Tudták, hogy ma a világ antibiotikum gyártásának a fele az állataink részére készül, és nem a mi részünkre? Megetetik őket azért, hogy úgy érjenek oda a vágóhídra, hogy még életben. De az a szer, az nem fog világgyorsan felszívódni, az benne van a húsban, mi még megesszük, és ha akarunk, ha nem, akkor mi is antibiotikumot szedünk ezeken a dolgokkal keresztül. Szóval adalékony a tartósítószer, ízfokozó, félreérés roborítószerek, egyéb kémiai anyagok, ez mind-mind ott lehet a mi ételünkben, főleg akkor, amikor valamilyen félkész vagy kész terméket vásárolunk, amit csak be kell nyomni a mikrohullámú sütőbe, elegánsan két perc megedett, megettük, idebom a dobozát, és milyen könnyű volt nekem, mert még csak főzni és mosogatni se kellett. De ennek a gyors ételnek nagyon súlyos ára van aztán az én életemben. Szomorú az, hogy sokan vannak hölgyek, akik már főzni se tudnak, annyira vászottak ezekre az ételekre, pedig gondoljunk bele, hogy mennyi olcsó lenne főzni, mint megvenni nap mint nap ezeket az ételeket. A fiam lobbizott otthon, hogy ehessen egy kínai levest. És mondtam neki, hogy te, menjünk el, nézzük, hogy mi van ráírva. Kivettem a vegetárius kínai zöldséglevest, na mondom, olvasd. Még mindig meg akarod venni? Azt mondta, nem apa. Csak olyan pici betűvel van írva, hogy nagyító kell hozzá. De tessék megnézni, mi minden van ezekben a dolgokban. Igazából ezek a dolgok olyan 2%-et okozzák, ami rákos megbetegésünknek. Nézzük, hogy milyen ételek segítik elő a ráknak a kialakulását. Megfigyelték a század fordulóhoz képest, hogy hogyan változott az embereknek az étkezési szokása. Azt lehet mondani, hogy 36% eltelt mondjuk egy 100 év, ahhoz képest 36%-kal több húst fogyasztunk, zsíros termékeket, és 33%-kal kevesebb gyümölcsöt, zöldségfélét, teljes kérésű kenyeret, kását. Az egyik oldalt lecsökkentette az emberiség, a másik oldalt megnövelte nagyon magasra, és közben azt mondta, hogy elfelejtek főzni, és majd eszem a félkész ételeket, a szendvicseket, és azzal próbálom elősíteni magamat. Olyan országokban, mint például Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland, ami kimondott a jóléti társadalmat, és ahol nagyon sok csirkebőkot fogyasztanak, és nagyon kevés rostot, ott megfigyelték, hogy a rákos megbetegség aránya sokkal magasabb, mint azok országokban, ahol ez a mérték egy sokkal egészségesebb viszonyban van egymással. Vajon miként lehet befolyásolni azt, hogy a ráknál a kialakuljon a külön táplálkozással? Egyrészt úgy, hogy sokkal több zöldet kellene fogyasztanunk, mint amit ma fogyasztunk, és sokkal kevesebb állati terméket. Mert amikor az állati terméket fogyasztunk, és találkozunk a karcinogénnel, akkor sokkal hamarabb kialakul egy rákos folyamat. Itt van például egy epesav, ami nagyon jó példa erre, hogyha mi nagyon sok zsírosat fogyasztunk, egy jó, láttam most a tévében van ez az aeropóniós csatlakozás, hogy nőjünk az elnökök, és a gyerekek mondták, hogy miről nevezetes Magyarország az Unióban. És miről? Hát a gulás. És milyen a gulás? Jó zsíros, kicsit füstös, kicsit csípős, és minden az, ami, és együnk hozzá jó kis fejét kenyeret, vagy nokedét, nem? Nulla rost, nulla vitamin gyakorlatilag szinte, minimális, és nagyon sok zsír. És akkor, amikor ilyen sok zsír kerül be a rendszerbe, az epe az termelődik, és a bérrendszerek keresztül ezek az epesavak ezek szépen lerakódnak, a karcinogén vegyületek kialakulnak, sokkal hamarabb. És aztán a vastagbélnek valamelyik kis felemén előbb-utóbb kialakul egy pici kis csomó, egy burok, egy daganat, aztán nől, és hogy folytatom ezt az életformát, arra készítettem, hogy egyre jobban nőjön és fejlődjön. Itt én akkor beszélünk kicsit a növényi rostokról. Ha valaki alacsony rostokról étrendje van, azaz a normál emberek mai Magyarország étrendje, akkor 72 órától 7 napig tart az, míg a bélrendszeren át távozik belőlünk az étel. Belegondoltunk? Akár 7 napig is benne panghat a gyomrunkban az étel, és azaz hányszor ettünk 7 nap alatt? Naponta minimum 3-4-szer, az mondjuk 7x3 az 21, minimum 21-szer ettünk, és mindott szépen nyomódik, tömődik, tagad bennünk, és csodálkozunk, hogy székhekedésünk van, talán 2-3 napra tudunk elmenni. Ugyanakkor, hogyha mi magas rostartalmú táplálkozással lennénk, ez az idő lemegy a 72 óráról, vagy a maximum 7 napról 24-36 órára. Ha csak annyit változtatok, elkezdek rostartalmú ételeket fogyasztani, akkor már tudom stimulálni a bélrendszeremet azzal, hogy gyorsabb lesz az átfutási idő. Azt szoktuk javasolni, hogy aki amikor étkezik, az étkezés után számított 24 óra múlva, ami bejött, annak ki kell menni. Hogyha én például egy nap kétszer szoktam táplálkozni, reggelizek meg ebédelek, de tudom, hogy amit én ma megettem, az 24 óra múlva fog kijönni. Ez egy rendszer. Ez ma is így van, meg tegnap is, meg tegnap után is, meg holnap után is. Ha odafigyelek arra, hogy megfelelő mennyiségű rosttal táplálkozzak. Szóval magas rost tartalmú táplálkozás. Mennyi rost van a gulásban? Hát annyi, ami hagymát esetleg beletettünk. De mivel megfőztük, agyonfőztük, már az se ér gyakorlatilag semmit se a sok zsíradék negatív hatása mellett. Szóval, hogyha mi sok növényi rostot fogyasztunk, akkor rövidítjük azt az érintkezési időt, amit a belünkbe tölt az étel. Gondoljuk arra, hogy azt mondják, hogy persze, Hát ma minden fertőzött már, és igazuk van. Nincsen olyan, ami azt mondanám, hogy jó. De egyáltalán nem hogy ez a rossz, amit vele érintkezek, az bennem 24 órát tölt, vagy 5 vagy 6 napot. Gondoljuk el, mennyivel másabb a felszívódása annak, hogyha napokon keresztül ott van bennünk ez a dolog. Ugyanakkor felhigítja a koncentrációt, a bértartalom koncentrációját, és sokkal könnyebben megy, amikor el kell mennünk a mellékessel. Amikor valakinek aranyere van, szikrekedése, mindig azt szoktam mondani, tessék több rostot fogyasztani. És önmagában ezek a problémák megoldódnak. Vajon a fai vagy kulturális tényező a szeretet játszik-e abban, hogy mi betegek leszünk, vagy nem leszünk betegek? Számít-e az, hogy hol születünk, és milyen a bőrünknek a színe? Egy tanulmányt szeretnék bemutatni, genetika vagy értelme, ez a lényeg ennek a tanulmánynak. Azt vizsgálták meg, hogy ha valaki kivándorol a saját országából, elmegy egy másik országba, itt japánokról van szó, akik elvándoroltak Japán szigetéről Okinawa szigetére, és ott kezdtek egy új életet, Hawaii szigetére, és vizsgálták, hogy 100 emberre vetítve hogyan alakul a különböző rákfajták. Gyakorlatilag nem mondanák minden adatot el, jól lehet látni, gondolom, csak a lényeget mondom majd el. Akik Japánban éltek, ott a vastagbél, nézzük az első vastagbél, 78 volt 100 000 emberből, aki vastagbél rákban szenvedett. Ha ez az ember átköltözött Hawaii szigetére, akkor már 371 volt, csak 5 évnek kell eltennie, 5 év után. 371 ember, 100 000-ből. Ugyanakkor egy olyan emberek eleve Hawaii szigeten él, ott 368 a 100 000-ből. Mit látunk? Hogy a vastagbél rák drasztikusan megnőtt 5 év után, miért átköltöztünk egy másik szigetre, egy másik kultúrában, másik táplálkozási szokásokban élő országban. Ha megnézzük például a mellrák esetét Földeknél, ott 335-ről 1221, több mint 4-szeresére nő a rákos esetek száma. Hawaiion még több, 1869. Az alján van két érdekesség, amit külön kiemelnék. Egész a vastagbéltől a tüdőrákig mindenhol azt látjuk, hogy nőtt az érték, és az alsó két érték pedig csökkent. Nagyon érdekes, a gyomorrák 1331-ről 397-re csökkent, a nyelőcsőrák pedig 150-ről 46-ra, egyharmadára. Miért? Vajon mi az oka annak, hogy ilyen eredményeket lehetett elérni? Az indok a táplálkozási szokásokban keresendő. Mit esznek a japánok? Sok rizst, halat, sok zöldséget, kevesebb zsíroset esznek, ugye? Aztán ezek a japánok átköltöznek Hawaii szigetére, és mit tesznek? Otthon hagyják a kultúrájukat, és elkezdenek úgy élni, mint a Hawaii szigetén élők. És automatikusan több áltifejét esznek, több gyilladékot esznek, kevesebb szóját, kevesebb növényi fehérjét, kevesebb szénhidrátot esznek, mint japán társai. És abban a pillanatban, ahogy ezt megteszik, mi történik? Azok a rákok, amik összefüggtek a táplálkozással, azok elkezdenek nőni a rákos megbetegedések. Ennyi a titka a dolognak. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy sokkal több sajtot esznek, sokkal több húst esznek, kevesebb is tesznek, kevesebb szójatúrót esznek, amit ettek a japánok. Ez mind pozitív és negatív tulajdonság. Most még azt nézzük meg, hogy vajon mi az oka annak, hogy ugye volt két rákfajta, a gyomor és a nyelőcső, aminek az esetében pedig drasztikus csökkenést láttunk. Ez is magyarázható, ha megnézzük a japán kultúrát, akkor azt látjuk, hogy japánok, amik otthon élnek, akkor nagyon szeretik, igaz, hogy nagyon egészségesen élnek, és sok zöldséget, meg gyümölcsöt, meg rizst, meg tofut fogyasztanak, de ezek a japánok, ezek nagyon szeretik a sózott, füstölt halat. Ugye? Nagyon sós, füstölt, és önmagában szeretik a savanyúságokat, az ecetes dolgokat, és ez a három dolog. Ecetes dolog, füstölés, sózás, meg a túlzott halfogyasztás, abban a pillanatban, hogy átköltözik Hawaii-ra és elfelejti ezeket a dolgokat, akkor mi történik? Harmadára csökkent a gyomorrák és a gyelőcsőráknak a kapcsolata. Ebből a kis tanulmányból is látjuk azt, hogy milyen gyorsan lehet változtatni az életmódokon, és hogyan éljük, hogyha valóban hozunk döntéseket az életünkben. Sósfüst, ecetes. Ecetes. Ecetet kiválthatjuk citromlével. És akkor ahol eddig ecetet használjuk friss citromlével. Ezt szeretném fővinni a figyelmét, ugye most volt a mákos beglinek a korszaka, hogy véletlen se tegyük bele a mákos beglibe a citromnak a reszelékét, mert amikor a citrom bekerül a hazánkba, akkor annak érdekében, hogy ne romoljon meg és ne penyesedjen annyira meg, ezért rögtön kezelik tibendazollal, és egy vax réteget húznak még rá, mind a kettő olyan anyag, ami számukra nem is mérgező. Lemosni nem lehet, vegyi anyag, hiába sóval dörzsöljük, meleg vízzel dörzsöljük, leszedni nem lehet. Úgyhogy jobb, hogyha elhagyjuk ezeket a termékeket. Azt mutatjuk, ha megnézzük ezt a havai tanulmányt, hogy sokkal erőteljesebb hatások vannak az ember életében, a genetikánál, az, hogy hogyan táplálkozik, hogy aztán mi fog vele későbbiekben történni. Például felfedezték Japánban azokon a vidékeken, ahol ritkán élnek a japánok, és ilyen vidéki környezetben, ott sokkal kevesebb a rákos megbetegedés. Miért? Azért, mert gazdag a rostasszony és alacsony a zsírtartalom. Ezt a kettőt én megjegyezni számunkra ma, hogy gazdag legyen a rostartalom és alacsony legyen a zsírtartalom a mi táplálkozásunkban. Azt mondhatjuk, hogy ha sok zsírosat eszünk, az legyengíti az immunrendszerünket, és sokkal nehezebben tudjuk felvenni a kapcsolatot ezzel. Majd fogunk beszélni az immunrendszerről szerintem februárban. Akkor lesz majd egy programunk, amikor az immunrendszerről fogok beszélni. És ha legyengül az immunrendszer, akkor sokkal nehezebben tud védekezni a rákos sejtekkel szemben. Hiszen a védekező rendszerünket kell nekünk megerősíteni annak érdekében, hogy felvegye a küzdelmet a rákos sejtekkel szemben. A következő dolog az alkohol kérdése. Már 3 pohár alkohol is megnöveli a ráknak a kockázatát, főleg a hölgyeknél. Nem kell ám túl sokat inni. Napi 1 pohár, 2 pohár már növeli a kockázati tényezőket, főleg a máj, a nyelőcső és a hasnyal mirigy rák kialakulási kockázatát teszik, pláne, hogyha még dohányzunk is. Dohány, alkohol, zsíros ételek együtt, ez okozza a legtöbb problémát. Az összes megbetegedések 12%-ával függ össze az alkohol, és ugye az autóbalesetek 50%-a akkor történik, valaki ivott. Valaki alkoholt fogyaszt, csökken a reakció ideje, és szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb pusztulás, betegség, halál legyen a következmény, és sokszor mások ártatlanoknak a halála természetesen. Egyetlen egy dia a kávéról, azt mondja, hogy kólyag rák maga elhozás esetén, hogyha valaki nem fogyaszt kávét, akkor mondjuk egy a kockázat, ha megiszik 2 csészével egy nap, akkor már 2-szeres kockázat a kólyag rákra. És ez csak egy példa volt a kávéval kapcsolatban. A kávé az úgynevezett kokkarcinogén, egy előkarcinogén, ami elősegíti a rákkeltő anyagoknak a hatását. A következő volt a napfény, hogy kerüljük a nem megfelelő időben történő napozást, hiszen jó, most tél van, nincs olyan nagy veszély, hogy leégjünk, de jön a jó idő majd. És ha mi úgy megyünk ki a napra, hogy nem védekezünk, akkor egy pillanat alatt lehet a probléma. Nekem volt ismerésem, aki kiment egy temetésre, egy kicsit hosszabb temetés volt, hosszabb volt a szertartás, egy olyan másfél óra, a tűző napon, persze délben, rá 3 héten már megállapították nála a problémát. Kell a napfény, szükséges, hogy jó legyen az immunrendszerünk, de mértékben is megfelelő. 2 sejtet mutatás meg, ugye egy bazális sejt, ez pedig a pitélyes sejt, ezek is már rákos elváltozások, nagyon hamar kialakulnak, de ezeket még jól lehet lokalizálni, kivágni, eltávolítani, és nem okoznak olyan nagyon problémát. de itt a következő, ez úgynevezett melanoma, ez a fekete anyajeg szindróma, ami nagyon gyorsan terjed, nagyon hamar kialakul. Ha sikerül eltávolítani, akkor van 100%-os gyógyulás. Ha nem, akkor sajnos ebben a dologban is meghalhatunk. Nagyon fontos, hogy vegyünk egy kalapot, egy kendőt, és úgy menjünk ki a napra, de semmiképpen nem menjünk ki nyáron a tűzönapra 10-től délután 4 óráig. Aki kint égeti a pocakját kint a napon, az előbb-utóbb ennek a kárát leli, főleg a mai vékony ozon réteggel. Fontos a rendszeres testmozgás az életünkben. Szinte összes rákfajtán azt mondhatjuk, hogy mindenhol pozitív hatást felti az, hogyha mi rendszeresen mozgunk, minél többet. Hetente legalább 4 órát kéne mozognunk, napi minimum fél órát. Ahhoz, hogy csökkentsük. Azt mondhatjuk, hogy majd a felére, kétharmadára csökken a rákos probléma, hogyha mi rendszeresen mozognánk, hiszen akkor nem mennék olyan teltek, pár kilót leadnánk, a testünk optimális lenne, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy mozgás vezessünk az életünkben, még ilyen hideg időben is, de persze alaposan be kell öltözni. Törekedjünk egészséges testünk elérésére, optimálisra. Ez szintén egy rák kockázati tényező. Mit kell tennem annak érdekében, hogy optimális testőm legyen? Hát új szokásot kell bevezetni. Mozogni kell. Mozgás nélkül úgy tudom, hogy jövő héten fog beszélni arról, hogy a túlsúly és az elhízás mit okoz a számukra. Erről jövő héten fogunk majd ugyanígy beszélni. Úgyhogy fontos az, hogy erre is odafigyeljünk. Csak egy jegyzet a túlsúlyjal kapcsolatban, hogyha 20-30%-kal nagyobb a súlyuk a megengedettnél, a zöld a férfiak, a lila, pink a hölgyek, látjuk, hogy már 9-12%-kal nagyobb a rákunk kockázata. És 20-30% az nem is olyan nagy ám. Ha valaki mondjuk 70 kg, akkor 10% 7 kg, 20% 14 kg, mondjuk 84 kg. Úgy gondolja, hogy hát ez még szinte semmi, nem? És már is ennyi akkor egy tényező. Hölgyeknél még rosszabb a helyzet. Egy 30%-nál már 14 férfiak, 23 hölgy esetében, és elérjük a 40%-nál többet, akkor bizony a hölgyeknél már 50% annak, hogy valamilyen rákfajta kialakuljon. Tehát abszolút mértékben látjuk azt, hogy ha túlsúlyunk van, még ha kevesebb is, akkor az problémát okozhat a mi életünkben. A pár javaslat, amit a rák egyesületek szoktak javasolni, hogy hogyan tudnánk a rákot megelőzni. Azt mondja, ételünknél választunk olyan ételeket, amik sokkal több zöldséget, illetve gyümölcsöt tartalmaznak. Amit több gyümölcsöt, több zöldséget eszünk, és együnk olyanokat, amik idény szerint vannak, amit Magyarországon teremnek, ne kínait együnk, ne távol-keletit. Egyszer bementem a boltba és vettem egy zöldségkeveréket, hát ilyen húsleves zöldségkeveréket, és meg voltam döbben, otthon megnéztem, hogy az öt összetevő minden az öt más országból származott. Így csomagolták össze és eladták nekünk. Nem mondom, hogy a terméket eladták olcsón a mi számunkra. Akik kevesebb húst fogyasztanak és sokkal több zöldséget, gyümölcset, vagy eleve elhagyják húst és beépítenek egy olvas magvakból, teljesen kenyérből származó étrendet, ott 50%-kal csökken a rák kialakulásának kockázata. Tudnak olyan gyógyszert mondani, ami 50%-kal megelőzi a rákot? Olyan táplálékkiegészítők? Ezt nem én mondom, ezt a kutatások mondják ezeket az eredményeket. Főként azokat kellene fogyasztanunk, amik a legélénkebb színűek, a pirosak, a sárgák, a mély zöldek. Minél zöldebb, pirosabb, sárgább valami, annál jobb. A legjobb a piros, aztán a sárga és a leggyengébb a zöld színek ebből a szempontból. Hát bizony ezt a reggelit vacsorát el kéne felejtenünk. Jó kis tojásrántott a sütkorbásszal, hagymával, szalonnával, töpörtyűvel. Nagyon finom. Voltam egy vacsorán legutóbb. Meghívtak egy vacsorára. Eltöltöttem vacsora, és mondtam a programon, hogy hát ha lehet, akkor én csak egy pici salátát kérnék. Mégis ne húzzam teljesen ki magam. Ez egy olyan hétfogásos vacsora volt, és hozták a különböző ételeket. Nekem hoztak egy narancsot, meg egy banánt, meg egy kicsi valami dolog volt, és oda jött Pincér háromszor, hogy elég lesz, bőven. A többiek végették az egész menüt, és mondták, hát a töpőtyű volt a legjobb. És most így gondolkodunk, hogy a töpőtyű a legjobb a mi életünkben. De hát, sajnos mi döntünk? Főleg akkor, amikor ezeket az ételeket nekiállunk valamilyen kis zsírban megsütni, és abban a pillanatban elindulhat egy olyan folyamat, ami még rosszabbá teszi ezt a terméket. Nagyon érdekes, hogy ugye mondtuk azt, hogy a dohányzás milyen rossz, és van egy benzopirén nevezett anyag, ami ott van a cigarettában is, de hogyha mi egy kilogramm hús faszénen sütünk, egy kilogramm hús, amit faszénen sütünk, annak a felületére, amit mi elfogyasztunk, annyi benzopirén keletkezik, mint hogy elszívtunk volna 600 szál cigarettát. 600 szál cigarettát. Úgyhogy bejött hozzánk is ez a grillezés, meg ez a kerti parti, de ennek szintén nagyon súlyos ára van a mi életünkben. Fontos lenne, hogy ezek helyett fogyasszunk olivabogyót, avokádót. Tudják, mi a különbség a zöld meg a fekete olivabogyó között? A zöld az az életlen, a fekete meg az élet. Én ezt feketét szeretném jobban, mert sokkal jobb a vastartalma, meg az íze is más persze. Fontos az avokádó, még növényi zsiradék voltak éppen, de aki fogyni szeretne, annak sugom, hogy azért csinyál, mert ez is hízlal. A Tesco-ba szokott akciós lenni avokádó, ott érdemes venni. És fontosabb az olajos magvak is az életünkben. Különösen a vörös húsok azok, ahol sokkal magasabb a rák kockázat, ezt megfigyelték, hiszen rengeteg a húsban lévő rejtett zsír, ami veszélyes a mi számunkra. Még egy tanulmány, vizsgálták a húsfiasztás, elfelejtettem igazolni, és a vastagbéráknak a kapcsolatát, és azt állapították meg, hogy akik havonta ennyire kevesebbet fogyasztottak marna, disznó vagy birkahúst, ott a vastagbél kockázata nulla volt. Azok, akik havonta heti egyszer, ott már a kockázat 39%, akik heti 2-4 alkalommal, az 50, akik 5-6 alkalommal, az minden nap 84, akik naponta többször, az 149. Ma százalék. Ma hányszor eszik egy átlagember? Ugye? Minimum 3-szor. Vagy még többször is. Itt van még egy tanulmány a húsfőztetés és a mellrák kapcsolatáról. Ugye azok, akik úgymond rosszabb szociális helyzetben vannak, akik nem tehetik meg azt maguknak, hogy megvegyék ezeket a húsokat, ezért kevesebbet fogyasztanak, ott a rák kockázata egynek tekinthető. Azok, akik jobb létben élnek és vastagabb a pénztárca, és minden úgymond jót megvesztek, amit a piacon lehet kapni, ott a kockázat 8,5. Úgyhogy a gazdagabbat se kiméri a rák, nincs szegény vagy gazdag, a gazdagot is ugyanúgy támadja, maximum több pénze van arra, hogy megvegye a gyógyulást. A rák ma nem gyógyítható, de megvehető. csak nagyon sok pénzbe kerülnek ezek a műtétek. A gyors ételek kimondottan nagyon veszélyesek, jó kis hamburger, fánk, nem hiába reklámozzák őket. Nem róla készült a kép. Fontos az, hogy rendesen vegyünk részt különböző rákszűréseken, mert ha valamit időbe észlelünk, emlékeznek Pistára? Még időbe vették észre a bajt, időbe ment a kórházba. Még tudtak rajta segíteni. De a másik szomszédom, akivel egyidős vagyok, mind a ketten egy évben születtünk, és egyik este megyek haza, és van neki, te János, de rosszul nézek, jaj, baj van? Nem, semmi, kis gyengesség. Ne viccelj, nem látom rajta, tehát ismerlek már 15 éve, itt valami baj van. Tudod, elmentem egy vizsgálatra, és azt mondták, hogy valamit találtak a májamon, valami probléma van. Mondom, daganat? Hát igen. Tudok segíteni? Szívesen írunk neked egy kúrát a rák ellen, gyógyítás, segítünk, beszerzés, eszközök, minden. De hát a pusztról mondja le első lépést, ezt mondta neki. Azt mondta, hogy hát, egy hívő ember volt, azt mondta, hát Jézus is evett halat. És akkor ezzel ő le is tettem magának a kérdést, hogy ő nem változott semmi sem. Az orvosok majd kezelik, gyógyítják, és imádkozik, és mindent megtesz annak érdekében, hogy családja volt, gyerek, fiú, lány, semmi baj legyen. És mondtam, hogy én a földszint egyben lakom, csönges, hogyha tudok segíteni. Nem csöngetett. Rá két napra eltemettük. 46 éves volt. Úgyhogy van, akinél nagyon gyorsan játszódik le ez a folyamat, ha nem vált időben, és nem változtat, és nem tesz. Úgy is hangzott? Előbb lépsz, tovább élsz. Ne felejtsük el ezt a szolgát. Nagyon jó. Már nézzük a városban, és többen ki van téve óriás plakátokon. Férfiak esetében a tüdő, a prostata és a vastagbélrák az, ami az első három helyen van, hölgyek esetében tüdő, mell és a ujjai a vastagbélrák. Látjuk, hogy a tüdő vezet, meg a vastagbél és a hölgyek uraknál pedig a különböző nemi jellegű betegségek. Fontos lenne az, hogy időben észrevegyük a problémákat. Ha ezeket látjuk, mindjárt felolvasom azért, akkor tudjuk, hogy baj van, azonnal orvoshoz kell menni. Azt mondja, a változások a székelési és vizelési szokásokban bél és ujja problémák. Érezzük azt, hogy nem úgy megy, mint korábban. Vagy nem tudok, vagy állandóan jön. Valami változás van. Azt mondja, nem gyógyuló seb vagy fekély. Van egy seb rajtam, ami sehogy nem akar beforni, újra és újra visszajön és újra jelentkezik. Az jelen annak, hogy valami probléma van. Szokatlan vérzés vagy folyás váladékozás. Mit mond Pista? Három hónapja véres volt a székletem. Sokan mondják, hogy persze vérzik a fogényem, az bekerül a rendszerbe, lemegy és ott megjelenik a székletbe. Ennek az esélye nagyon minimális. Átadhatom vele magamat, de ez nem fog segíteni. Azt mondja, megvastagodás vagy daganat a mellben, illetve máshol, hónajban, nyirokrendszerben. Sajnos állandóan figyelni kéne magunkat. Hölgyeknek állandóan emlővizsgálatokat kéne végezniük, hónai vizsgálatokat, nyirokvizsgálatokat, hogy minden rendben van-e. Mert egy időben észlelt dolgot még meg lehet változtatni. Emésztési zavar vagy nyelési nehézség. Egy nyilvánvaló változás egy szemölcsön vagy anyajegyen. Amikor azt látjuk, hogy változik a formája, az alakja, akkor tudjuk azt, hogy baj van. Kell fényképezzük le, rajzoljuk le. Vegyük elő két hét múlva, nézzük meg, mi a változás, figyeljük magunkat. Más úgysem fog figyelni bennünket. Nekünk magunknak kell ráérni, arra észrevegyük. Állandóan visszatérő köhögés vagy rekedtség. Ezek a ráknak a hét figyelmeztető jele, amire jó, hogyha mi alaposan odafigyelünk. Mi legyen a mi rák elleni védelmi stratégiánk? Ez egy háború, amiben nagyonként alul tudunk maradni, ha mi nem lépünk ennek érdekében. Először is az, hogy kerüljük azokat a tényezőket, amelyek kedveznek a rák kialakulásának. Tudjuk, hogy mit kedveznek? Ma már sok mindent elmondtam, de majd még egyszer összefoglaljuk. A másik az, hogy használjuk ki azokat a tényezőket, amelyek segítik a szervezetet, hogy erősítsem az immunrendszeremet, és elhárítsam a ráknak a kockázatát. Egyik oldalon elhagyni, másik oldalon segíteni. Azt mondta a Móra Ferenc egyszerű, hogy legjobb dolog, amit tehetünk a szervezetünkkel, hogy nem ártunk neki. Nem ártani. Vajon mire van szükség? Újabb módszerekre? Újabb betegkezelési módokra? Életmód változásra van szükség. Tudatos életmód változásra. Nézzük egy kis listát, hogy mi az, amiről beszéltünk. Dohányzás, alkohol, zsírbevétel, nem kérdés, ezt már beszéltük ma. A túl sok vas is ma már tudjuk, hogy problémát jelent. Mondták, hogy vas kell, ma már tudjuk azt, hogy a sok vas is problémát okozhat. Itt vannak a toxinok, benzopirén, itt van a különböző vegyszerek, DDT, amit használunk. Sajnos a tojás, a tej, a sajt ugyanúgy okozhat problémát, nem csak a vörös húsok. Ma már nincs olyan, ami igazán biztonságos lenne számunkra. Ott vannak a különböző vírusok, kávé, tea, kóla. Ugye mindegyik külön-külön lehetne beszélni, de most itt ebből felsoroljuk. Ezek mind ugye koffein tartalmaznak. Persze nem azt mondom, hogy a kamilla a problémát okoz, ne értsék félre, itt most a fekete teákról beszéltem. Túlzott napozás, az azbest, mint szigetelőanyag, ha érintkezek vele. Nem véletlen, aki elmegy egy azbestgyárba dolgozni, az nem ez hosszú életű. A fűrészpor sajnos ugyanúgy problémát okozhat. A túlzott cukorfogyasztás, sajnos sokan gondolják úgy, hogy ők már reformot hajtottak ugye az életükben, lemondtak a hústól, és mit tesznek? Helyette több sajtot esznek, és sokkal több édességet. Elárulom, hogy sokkal több rosszat esznek magukat. Úgyhogy nagyon csinyán kéne bánni mindenképpen a cukorfogyasztással is. Én ebben nagyon null toleranciám vagyok ebben a kérdésben. A különböző hindőporok, dezodorok is okoznak problémát. Talán majd valamikor májusban tartok egy előadást erről, hogy mit okoznak a különböző vegyszerek. Az életünk az a cím adásnak, hogy mérgeljük a konyhánkban. Mi minden rosszat okoznak, amivel érintkezünk. Gondoljuk arra, hogy azt, amit a testünkre kenünk és teszünk, az azonnal felszívódik a bőrön keresztül. A benne lévő káros anyag. Isten nem akarta soha azt, amikor Isten megteremtette, hogy a rák kialakuljon a mi szervezetünkben, egy egészséges ember teremtett. Mi emberek sajnos a mi szokásainkkal, táplálkozásunkkal, életünkkel, életmódunkkal nagyon sok rossz dolgot hittünk be. Ha a dohányt elkerülnénk, ha az alkoholt elkerülnénk, hogy elkezdenénk a rozsdús táplálkozással élni, és ha csökkentenénk az állati zsíroknak a fogyasztását, ha ezt a négy dolgot megtesszük, az eredmény, húzunk egy vonalat, 80%. A rák megelőzés érdekében 80% esélyünk lenne annak, hogy ne szenvedjünk egy korai elhalálozásban. Csak ezt a négy dolgot kell ennek érdekében megtennünk. Emlékeznek előadásra, mit mondtam? Hogy négy emberből hány hal meg rákos megbetegedésben ma a világon?
Egy.
Ha ezt megtennék, akkor 20-ból halna meg egy. Most nem mindegy, hogy 4-ből egy, vagy 20-ból egy. Főleg, ha én vagyok az az egy. Sok minden van, amiről nem tehetek, de nagyon sok minden van, amiről igazán tehetek az én életem, hogy másképp történjen. Már szinte a végén vagyunk, már csak egy pár praktikus tanács. Ugye említettem, hogy azok a legjobbak, amik minél színesebbek. Itt van például a 10 legtöbb antioxidáns tartalmazó gyümölcs, nem táplálékkiegészítő tabletta, hanem a gyümölcsök. Efejebb milyen színű? Piros. Szilva. Narancs, jó sárga. A piros szőr a negyedik, a kiwi a zöld, látjuk a színeket? Grapefruit, fehér szőlő, banán, alma, szedet. Ez a 10 legfontosabb gyümölcsünk, amit ha mi rendszeresen fogyasztunk, persze nem télen ilyenkor, hanem a szezonban, amikor itt van, hogy akkor fogyasszuk. Így nyáron sokat gyűjtöttünk cseresznyét, medgyet, betettük zacskóba, betettük a fagyasztóba, 95%-ban megtartja a vitamin tartalmát, és a héten is én minden reggel cseresznyét reggeliztem a kásámhoz. Este kiveszem, reggelre kiolvad, fiam megissza a levét, reggelre fél órával, aztán megesztük a cseresznyét különböző módon. A világ legvilágibb dolga, nem? Milyen drága, nem? Kimentem a piacra a múlt héten, karácsony előtt, amikor volt egy ilyen alkalom, és akkor láttam, hogy egy kiló cseresznyét 6500 forint. Én meg minden nap cseresznyét tettem. Ja igen, csak én nem olyan voltam, mint a tücsök, hogy egész nyáron daj-daj-daj-daj hegedültem, aztán télen meg nem volt mit enni. A tudatossághoz az is hozzátartozik, hogy készüljek arra, hogy legyen majd mit fogyasztanom a megfelelő időben. Ez pedig a 10 legtöbb antioxidáns tartalmú zöldségféle. Ugye legfontosabb a fokhagyma. Tudják azt, hogy a római légió katonái, úgy hívták őket a vas hadsereg, egész Európát lehengerelték. Mi volt az ő alap muníciójuk? Kizdek a felvágó. Az a helyzet, hogy az övükben mindig volt egy kis táska, amiben pörkölt búza volt. Pörkölt búzát ettek, olívaolajat kaptak hozzá, és mindig volt náluk antibiotikum. Azaz, fokhagyma. Egész Európát letarolták. Következő a kálkáposzta. A hölgyeknek minden héten kellene valami K-betűs zöldségfét főzteni. Kálkáposzta, karfiol, kálbimbo. Nagyon fontos a hormonháztatás miatt. Nem csak spenót? Ki szereti a spenótot? Nem csak Popeynek volt jó a spenót. Salátában is nagyon jó. Nagyon jó a főzőlékben is, de salátában is, sőt zöld turmixban. Megkértem Gazdag Ernő barátomat, hogy jöjjön el hozzánk március 30-án, és ő fog tartani egy előadást majd a nyers étel csodájáról. Állítom, hogy megkértem itt ül elő, hogy mondja el a saját személyes tapasztalatát, hogy mit tett számára, hogy elkezdett nyers ételeket, turmixokat fogyasztani, úgyhogy majd elmondják egy idő múlva tapasztalatokat. Szóval lucernacsira, brokkoli, cikla, piros paprika, hagyma, kukorica. Ezek azok, amik szintén nagyon jó antioxidáns források. Akkor összegezzük az egész tanulmányt. Hogy megelőzzem a rákot, kell egy megfelelő étrend, ami áll sok gyümölcs, sok zöldség, sok gabona, sok olajos mag, tartsak egy megfelelő testsúlyt. Amikor én megismertem ezt a programot, akkor olyan 83 kg voltam körülbelül. Aztán 3 hónap alatt lementem olyan 67 kilóra, és azóta mindenki így ismer engemet. És majd eltelt azóta 14 év. És még mindig azt az öltönyt hordom, ami akkor volt, mert mindig jó. Szóval nem az a művészet, hogy lefogy valaki, azt lehet. Az, hogy megtartsuk a súlyunkat tartósan, és úgy, hogy hát nem szenvedek, hanem nagyon jól lehet így is élni. Azt mondja, rendszeres étkezés csemmegérzések nélkül. Mit jelent ez? Nas kérdése, hogy mikor nasoljunk? Hát ne nasoljunk. Hanem rendszeresen együnk a megfelelő időben, a megfelelő ételt, és két étkezés között pedig semmit. Csak vizet érdemes fogyasztani. Rendszeres szabadban végzett test gyakorlás, még ilyenkor is nagyon jó kimenni, jól beöltözni és egy jó friss levegőn mozogni. Jön ám az influenza járvány, hallották?
Igen.
Ki tehet róla? Mikulás. Meg az ünnepek. Meg azt, hogy nem mozdulunk eleget. Úgyhogy ez egy másik téma lesz majd. Mérséklet napozás és stressz kontroll, és hogy tanuljuk meg az életünket magunk irányítani, és pozitívan nézni a helyzeteket. Mi magyarok nagyon pessimisták vagyunk, olyan, és még ezt a filmet is szomorú vasárnap?
Igen.
Akkor ez a filmzene megszólalt, Európában öngyilkosok lettek az asszonyok. Mert ilyenek a magyarok, olyan pessimisták vagyunk, mindezért negatívan állunk hozzá. Holott a tudomány bebizonyította, hogy azok a dolgok, amik érnek bennünket, és amik itt problémaként élünk meg, annak a fele önmagától, hogyha semmit nem teszünk, megszűnik egy héten belül. Csak mi úgy gondoljuk, hogy ez katasztrófa. És aztán problémát okoz a számunkra, pedig kéne kezelnünk a stresszes helyzeteket is. Dr. Colin Campbell, aki írta a Kína tanulmányt, tőle szeretnék idézni még, ez az év könyve volt 2005-ben az Egyesült Államokban, egy életmód kutató, orvos, professzor, 40 éve keresztül vizsgálta az életmód és a rák kérdését az egész világon, és Kínában is végzett egy tanulmányt, és itt csak egyetlen egy rész az ő tanulmányából. Két fajta állatcsoportot vizsgáltak. Mind a kettő állatcsoportot elkezdték karcinogénekkel betegíteni. Adtak nekik karcinogéneket, rákkeltőjönköt. Mind a kettő ugyanazt a mennyiséget kapta. A kettő között, két csoport között egy éves különbség volt. Az egyik csoport kapott 5% zsiradékot, a másik az pedig kapott 20% zsiradékot. 5-20% zsiradékot. Az, aki 5% zsiradékot kapott, független attól, hogy ugyannyi karcinogént kapott, egy rákos eset sem volt. Ott, ahol 20% zsiradék volt, ott bizony magas volt a rákos megbetegedések száma. És ez csak egy példa arra, hogy ugyanaz a lehetőségünk van. Ugyanazok a külső beállítások érnek. De az, hogy hogyan élek, hogy hogyan táplálkozok, az mutatja meg, hogy mi fog velem történni. És akkor egy idézett Colin Campbelltől, nem létezik egy speciális étrend a rákra, és egy másik a szívbetegségre. Ugyanaz az étrend, amelyik jó a rák megelőzésére, az szintén jó a szívbetegség, a túlsúly, a cukorbetegség, a csontritkulás és más betegek megelőzésére. Mit jelent ez? Mire jó ez? Van 5 különböző csodaszerem. Sokan fordulnak hozzám, hogy segítsek életmód tanácsadással, az ő bajára írjak valami gyógymódot. Mindig szoktam segíteni, de mindig ugyanazt mondom. Körülbelül. Kicsi eltéréssel. Az alap a lényeg, amire ezt lehet építeni a részleteket. Így folytatja Colin Campbell. A legtöbb betegség ugyanabból a forrásból ered, az egészségtelen, nagy mértékben mérgező étrend, egy betegséget elősegítő tényezőket teljes életmód, és az egészséget elősegítő tényezők hiánya más szóval fejlett országok étrendje. Igaz ez ránk magyarokra? 100%-ig. Jellemzően ez a mi életünk és életvitelünk. És ez a konklúzió a mai estére. Van egy étrend, ami a betegség ellen hat, a teljes értékű növényi étrend. Ezt nem én mondom, hanem idézek professzor Dr. Colin Campbelltől, aki 40 éven keresztül vizsgálta a világ különböző népcsoportjait, tanulmányokat végzett állatokon, embereken, vagy populációkon, és ez az ő végső megfogalmazása. A rák és az életmód közti kapcsolatot már több mint 30 éve felfedezték. És a világ döntő többségének az életében ez mégsem jelent meg. Miért? Mert az emberek nem akarnak változtatni az életükön, a szokásaikon. Azt mondja a statisztika, az emberek 10 százaléka képes arra, hogy változtasson az életén. A 90% az lehajtja a fejét, beteszi a hálapénzborítékot és elmegy a műtétre. Nem akarom őket kiparodizálni, nehézségére, de ez van, nem? Most mi a drágább? Az egészség megtartása. Csak nem mindegy, hogy hogyan tartom meg, hogy próbálom mentegetni, vagy azt mondom, hogy hallottam egy előadást, és úgy döntöttem, hogy én lehúzom a redőnyt, és azt mondom, hogy én szeretnék előbb lépni, és tovább élni. Mert ez a döntés, ez rajta múlik, és még azt jegyezik azért meg, hogy az én döntésem, az nem csak rám vonatkozik, hanem 4 generációval előre a jövő nemzedékre is. Az, hogy mi lesz a unokáim, vagy idunokáimnak a sorsa, az én mai életemtől függ. Mert ők milyen genetikával születnek, mit ilyen örökség kapnak tőlem? Egy olyan gyermek, akinek mindkét szülője elhízott, az már 50%-kor elhízott gyermek lesz, és az a gyermek, aki 5 kiló felett születik, azért, mert olyan volt a szülője, az már 50%-kal biztos, hogy elhízott felnőtt, és élni fogja leélni az életét. És végig fog szenvedni egy hosszú életet azzal, hogy mindig küzd a fogyókúrával. Úgyhogy ezért fontos az, hogy nem csak a magam szempontjából, hanem a jövő szempontjából is az, hogy mit teszek. És akkor egy bibliai igével fejezném be a mai estét, ez Mózes könyvében a Biblia legelső lapjai. Azt mondja, bizonyságot hívom előletek, ma a mennyet és a földet, hogy az illetet és a halált adtam előttökbe, az áldást és az átkot. Ezt a Biblia mondja, több mint 2000 évre íródott. Odaadom előttökbe az életet és a halált, az áldást és az átkot. És azt mondja, válasz azért az életet, hogy élhess, mint te, mint a te magad. Mit jelent ez? Ha választok, akkor azt is választottam, hogy én élni szeretnék. Nem csak én, hanem az én utána jövő generáció. De ennek a döntése, az tőlem függ az én életemben. Köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna a mai az